Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 47. Zsoltár első verszakának eléneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 47. Zsoltár első versét énekeljük. No minden népek, örvendezzetek, és tapsoljatok, Istent áldjátok. Foglaljuk el a helyünket, és a 254. dicséretünkkel folytassuk tovább Isten tiszteletünket, tehát a 254. dicséretünk első 4 verszakát énekeljük el. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, élő Isten. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvének 44. fejezetéből olvasom, a 16. versszaktól egészen a fejezet végéig a 34. versszakig. Júda így felelt, mit mondjunk az én uramnak, mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáit bűnét. Most már rabszolgái vagyunk, az én uramnak mi is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. De ő ezt mondta, távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem, csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták. Ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta, kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz, a te szolgád, és ne gerjedj haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én uramnak, öreg apánk van nekünk, és annak egy öreg korában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Te ezt mondtad szolgáidnak, hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak, nem hagyhatja el az a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak, ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többé a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük, nem mehetünk el. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szeme elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét. Nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elveszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, uram, rabszolgájaként. Ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnénk el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Testvérek, Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy meg is értsük azt, meghalljuk és megőrizzük, hogy meg tudjuk cselekedni, hogy valóság legyen az életünkben. Most foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által köszönjük neked az igét, amit adtál a mi kezünkbe, olvashatjuk a Szentírást, a Bibliát, és táplálkozhatunk abból lelkileg naponként. Tudjuk, Urunk, te magad mondtad, és érezzük, tapasztaljuk, hogy nem csak a testnek vannak szükségei, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely a te szádból származik. Urunk, azért fohászkodunk te hozzád, hogy tápláld most ezen az órán a mi lelkünket, a te igéd és szent lelked által, könyörülj meg rajtunk, hadd találjon szíven bennünket a Te igéd, és így, ilyen módon hadd kerülhessünk közelebb Te hozzád. Mennyei Atyánk, áld meg a Te gyermekeidet, akik a világban vannak, áld meg bennünket, mi is a Te gyermekeid vagyunk itt a budaörsi gyülekezetben. Könyörülj rajtunk, szólj, mert várjuk és meghalljuk a Te szavadat, Urunk, szent lelked által. Dicsőség a Te nagy nevednek most és mindörökké. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre a 294. dicséretünk második versszakának eléneklésével. Tehát a 294. dicséretünk második versszakát énekeljük. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, Te vagy egyedül.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most Mózes első könyve 50. fejezetéből hangzik hozzánk, az előbb hallott ige szakasz mellett, az 50. fejezet 24. verséből. Azután József ezt mondta testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Múlt vasárnap ugyancsak József történetét tanulmányozva felfedezhettük, hogy még kiszolgáltatottan, igazságtalanul megvádolva, börtönbe zárva is biztonságban érezheti magát az ember, ha vele van Isten. A hívő emberek kiváltsága ez, csodálatos kiváltsága, hogy Isten színe előtt zajlik az életük, és ezt hallhattuk már vasárnapról vasárnapra, és hallhatjuk most is, hogy ez pedig a felelősségüknek és a biztonságuknak, a békességüknek, az örömüknek az alapja és kimeríthetetlen forrása. Múlt vasárnap ebből azt a gondolatot emeltem ki, hogy a biztonságunk alapja és kimeríthetetlen forrása ez, hogy Isten jelenlétében élhetünk. Tovább gondolkozva ezen és olvasgatva Mózes első könyvéből ezeket a fejezeteket, tehát József történetét, újra csak elámultam azon, hogy mennyire szeret bennünket Isten. Hiszen abban is megmutatkozik az ő szeretete, hogy nem akarja, hogy hamis biztonságban ringassuk magunkat, mert mi még erre is képesek vagyunk. Illetve talán még azt is mondhatnám, hogy igazából csak erre vagyunk képesek. Hogy felismerjük a valódi állapotunkat, és onnan kikerülhessünk. Ahhoz is Isten segítségére van szükségünk. És ő fáradhatatlanul munkálkodik értünk. Ahogyan tette ezt Józseffel, hallottuk már az elmúlt vasárnapokon, de közben József testvéreiről sem feledkezett el, és most egy picit az ő sorsukat kövessük nyomon. És olyan jó lenne, hogyha megérthetnénk közben, hogy hogyan is juthatunk mi el az igazi biztonságra. Mikor is vagyunk mi, lehetünk mi valóban biztonságban. Biztonság emberi módon. Ez az első, ami elénk tárul a József testvéreinek sorsát vizsgálva. Az értelmező kézi szótár így határozza meg a biztonság fogalmát. Veszélyektől, vagy bántódástól mentes, és zárójelben ott van, zavartalan állapot. Valami ilyesmit szerettek volna valószínűleg József testvérei is. De miért csak szerettek volna? Mi zavarta őket? Például az, ha visszagondolunk a történet elejére, hogy kisebb testvérük, József, rossz híreket hordott róluk az édesapjuknak. Nekik távol kellett lenniük, hiszen édesapjuk állatait kellett legeltetniük, el kellett szenvedniük, tehát egyébként is mindazt, amivel járt ez az életforma. És akkor még testvérük, József, aki otthon maradt, akinek nem kellett dolgoznia, csak időnként küldte el az apa a testvérek után, befeketítette őket a családfő előtt. Már csak az hiányzik, gondolhatták magukban a testvérek, hogy apjuk József rossz híreit figyelembe véve bánjon velük. A testvéreket azt is megtudjuk a történetből, hogy József álmai is idegesítették. Hiszen kettő is arról szólt, hogy ők hajolnak meg József előtt. Hát milyen bosszantó, egyenesen vérlázító álmok ezek. Hát mit képzel magáról ez a kis ugri-bugri, hogy majd mi fogunk előtte meghajolni? Eluralkodik bennük a féltékenység, egyre jobban a gyűlölet. Valamit tenni kell, hiszen József egyre jobban veszélyezteti köreiket. Ők legalábbis így látják. Azután, amikor József legközelebb ment hozzájuk látogatóba, így szólnak egymáshoz, nézzétek, ott jön az álomlátó, gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Kegyük el lábalól. Akkor nem fogja többé veszélyeztetni a családban betöltött helyünket. Iktassuk ki, mert veszélyezteti nehezen megszerzett pozíciónkat. Azóta is hány ember gondolkozott már így, vagy ehhez hasonlóan, és gondolkozik ma is. És aztán az elhatározásból, az indulatokból tett születik. Vagy ha mégsem, és hála Istennek, hogyha nem lett belőle cselekedet, akkor is hány emberben ott motoszkál ez a gondolat, és lehet, hogy magunkra kell ismernünk, hogy ha az a másik nem lenne, akkor mennyivel könnyebb lenne az életem. Már régen előbbre juthattam volna a ranglétrán. Akkor én lennék a főnök kegyeltje, vagy netán én lennék a főnök. Ha ő nem lenne, akkor engem szeretnének a családban. Ha ő nem lenne, mennyivel nyugodtabban telnének a napjaim? Vajon így gondolatban hány embert tettünk már el lábalól? Józsefet végül is a testvérek élve dobják bele egy kútba, ezután leültek enni, olvashatjuk a történet folytatásaként. Nem félelmetes? Itt akik jól végezték dolgukat, leülnek enni. Nem ment el az étvágyuk, nem fordult ki a falat a szájukból, amikor hallották József irgalomért esteklő szavait. Úgy látszik, most már jól érzik magukat. Valahogy úgy, mint amikor az ember lecsapja a szúnyogot a karjáról, amelyik szívja a vérét. Kiiktattuk a zavaró tényeket. Most már jól érezhetjük magunkat valóban. Egy dolog aggaszthatná még őket. Mit mondanak apjuknak Józsefről? De erre nézve is megszületik a megoldás. Mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor fogták József ruháját, olvashatjuk a Szentírásban, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája-e ez, vagy sem? Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. Minden rendben van, sikerült a tervünk, gondolhatták a testvérek. József most már nem árthat nekünk. És azt is olvashatjuk az igében, hogy fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek az édesapát. Milyen rendes, jó gyermekei vannak ennek az apának. Még ezek a fiak is milyen rendesek, hiszen vigasztalni igyekeznek az apát. Még ebben a szerepben is tetszelethettek. Végül is biztonságban érezhetik magukat. Egy ideig valóban. Később azonban rá kell döbbenniük arra, hogy nagyon is ingatag ez az általuk kialakított biztonság. Ők nem tudják, hogy mi is történt ezután a testvérükkel Józseffel. Így azt sem tudják, hogy a rabszolgaként Egyiptomba került, majd igazságtalanul börtönbe zárt Józsefből évek múlva Egyiptom második embere lesz. Csak a fáraó előzi meg. És a testvérek azt sem tudják, hogy Józsefnek mi a megbizatása kormányzóként, hogy gondoskodjék gabonáról, majd az elkövetkezendő ínséges esztendőkre is. Azt viszont tapasztalják, hogy hamarosan nekik sem lesz mit enniük. Az éhínség ugyanis nem csak Egyiptomot sújtotta, hanem az ő lakóterületüket is. És bár ők, mintha lebénultak volna, csak néznek egymásra, és végül is az édesapa kérdése az, amelyik ebből a dermedtségből felébreszti őket, hát mit néztek egymásra? Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg. Az éhhalál réme fenyegeti hát őket. És miközben ezzel a rémmel farkas szemet néznek, kezdik sejteni, hogy nekik az éhhalálnál is nagyobb úrral van dolguk. Elmennek Egyiptomba gabonáért. Így ők is József elé kerülnek. Arccal a földre borgultak előtte, olvashatjuk a Bibliában. Ők nem ismerik meg Józsefet, József azonban rájuk ismer, de nem árulja el, hogy ki is ő. És itt következik egy nagyon érdekes közjáték, amelyből most a testvérek reakcióit kövessük nyomon, legalábbis ezt részletesebben. József azzal vádolja meg őket, hogy kémkedni jöttek az országba. erre így válaszolnak. Nem, Uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mindnyájan egy ember fiai vagyunk. Becsületesek vagyunk. Sohasem voltak kémek a te szolgáid. József azonban nem hagyja annyiban a dolgot, erre kipudjan a testvérekből. 12 voltak a te szolgáid. Testvérek vagyunk mi, egy embernek a fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs meg. Ezután József őrizetben tartja a testvéreket 3 napig. Aztán pedig egyet közülük túszként ott fog, és a többieket pedig azzal bocsátja haza, hogy azt az egyet csak akkor engedi el, hogyha a legkisebb testvérüket is elhozzák. A Szentírásban ez a mondat következik utána, hogy a testvérek így cselekedtek. Egymás közt pedig így beszéltek. Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most. Mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt élt utol bennünket ez a nyomorúság. József ezután ad a testvéreknek gabonát, de a pénzüket visszateteti a zsákjaikba. Útközben felfedezi az egyik testvér, és ekkor megint a Szentírás szavait hallhatjuk, oda lett a bátorságuk, és remegve mondták egymásnak, mit cselekedett velünk az Isten. Sejtik már, hogy Istennel van nekik dolguk. És mindabból, ami Egyiptomban történt a testvérekkel, meg kell tanulniuk, hogy a bűn nem évül el. 2 évtizeddel ezelőtt történt az, amit ők József ellen elkövettek. Régen volt. Talán azóta nem is beszéltek róla. Senki nem tudja, az apjuk Jákob sem. De az attól még megmaradt, és hat. És eleven emlékként ugrik eléjük. Íme, amikor Egyiptomban nagy bajba kerülnek, azonnal az jut eszükbe, hogy mit tettünk a testvérünkkel, és azt hazudtuk, hogy fenevad tépteszét. És azóta is ebben a hazugságban élünk. Ezt a testvérgyilkos indulatot sohasem hoztuk napvilágra. A lelkiismeret azonban nem felejt. És elég, hogyha ránk zuhan valami nyomorúság, már is megszólal. Megdöbbentő élességgel idézik föl az egész jelenetet, hogy könyörgött nekünk a testvérünk, és nem esett meg a szívünk nyomorúságán. Az eltelt 2 évtized alatt gyerekeik születtek a testvéreknek. Nyilván sok mindenen keresztül mentek. Az egészet betemette a múlt, de ott is él. És nem így van ez velünk is. Éljük az életünket. Hívőről talán úgy tűnik, mintha minden rendben lenne. Belevetjük magunkat a munkába, vagy sokan a szórakozásba, élvezetekbe. És talán még magunknak sem akarjuk bevallani, hogy ezekkel is próbáljuk betemetni életünk rendetlenségeit, elrontott dolgainkat. Próbáljuk betemetni önállítással, sőt, még vallásossággal is, de egyszer napvilágra jön, és vádolni fog. És tulajdonképpen hálát adhatunk azért, és a folytatásból különösképpen is láthatjuk majd, hogyha napvilágra jön. De mi kell ahhoz, hogy napvilágra jöjjön? a bűn napvilágra jöjjenek a mi elrontott dolgaink. Hiszen csak akkor van rá megoldás, hogyha világosságra jön. Történetünk azt mutatja, és tulajdonképpen a tapasztalat is azt mutatja, hogy sokszor valami nyomorúság szükséges hozzá. Présbe kell kerülni az embernek. Sokszor így leplezi le Isten a magunkkal hurcolt belső rendezetlenségeket. De hát feltehetnénk a kérdést, hogy enélkül nem lehetne nyomorúságok meg prés nélkül? Dehogy nem. Lehetne az ő szelíd szavának, igéjének komolyan vételével is odaborulni elé, világosságra hozni a bűnt, és megszabadulni tőle. És aki ezt teszi, az sok nyomorúságot elkerül. Ahogy a testvéreket is, csak az éhség hajtotta Egyiptomba, maguktól biztos, hogy nem mentek volna oda. Minket is sokszor valami külső nyomorúság döbbent rá a belső rendezetlenségünkre, és segít el oda, hogy végre valahára megvalljuk őket Istennek. Isten bizonyosan rátok tekint. Hallottuk Józsefnek a testvérekhez intézett szavait a második igéből. Igen. Akárhogy is változzanak életkörülményeink, Isten megbocsátó szeretete tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ezért olyan jó, hogy napvilágra kerülhetnek, és kerüljenek is minél hamarabb a mi vétkeink. Mert egyedül Isten megbocsátó szeretete az az alap, amire állva valóban biztonságban leszünk. Az, amit ő tett és tesz, és amit ő mond, az a szilárd alap. De hogyan lehet részünk Isten megbocsátó szeretetében? Nekünk úgy tűnhet, ha olvassuk Józsefnek és a testvéreknek a történetét, hogy Isten keményen bán Józseffel is, de a testvérekkel is. De mégis felfedezhetjük eközben is azt, hogy Istent az ő szeretete vezérelte mindabban, amit cselekedett, amit megengedett. Mert szerette őket. Nem csak Józsefet, hanem szerette József testvéreit is. És meg akarta menteni őket. Kenyeret adott nekik az éhínség idején. De olyan jó lenne, hogyha megértenénk és rácsodálkoznánk arra olyan igazán, hogy Isten még ennél is többet akar adni nekünk embereknek. Nem csak olyan kenyeret, amely itt, ebben az életben tart meg bennünket, hanem olyan kenyeret akar nekünk adni, ami megtart az örök életre, amire már itt is múlhatatlanul szükségünk van, és ami nélkül lehetetlen örökölni Isten országát. Gondoljunk csak arra, hogy mi is következik az Úrtól tanult imádságunkban, közvetlenül azután a kérés után, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Isten kenyeret akar adni az éhezőnek, de ugyanakkor bocsánatot is kíván adni nekünk, embereknek. Ahhoz azonban, hogy Isten bocsánatát, felszabadító erejét ennek a bocsánatnak, ennek a szeretetnek átélhessük, elfogadhassuk, ahhoz bűnbánatra van szükségünk. De hát azt mondhatnánk, hogy a testvérek már túl voltak ezen. Hiszen amikor először bajba kerültek, azonnal a vétkük jutott eszükbe, és így szóltak, bizony a testvérünkért bűnhődünk most. Vajon bűnbánat volt ez? A testvérek részéről? Nem. Itt még csak egymás között beszéltek arról, hogy vajon miért van ez a nyomorúság most rajtunk. Itt még csak egymás között pusmogtak, egyikük sem szólította meg az élő Istent. Nem vallotta. Márpedig Isten így ígéri a bocsánatot, János apostol első levelében olvashatjuk ezeket, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ezért volt szükség még nagyobb nyomorúságra a testvérek számára is, még egyet szorított Isten, az őket szerető Isten a présen, amikor Benjámint ott akarta tartani a nagy úr József. Mert akkor mondja ki Júda végül is mindannyiuk nevében, hogy Isten hozta napvilágra szolgái bűnét. Azt még Júda sem tudja ekkor, hogy éppen azelőtt mondja ki ezt, aki ellen elkövették annak idején a bűnt. De most már nem leplezi, nem titkolja, bevallja, hogy mindnyájan vétkeztek. De hát miben? Most meg azt mondhatnánk, hogy hát most nem is vétkeztek igazából, hát a kelyhet nem lopták el, nem tettek semmi rosszat. Előjön azonban a régi bűn, amit még nem vallottak be Istennek. Őket most tolvajoknak tekintik, pedig most nem loptak. De annak idején ellopták a testvérüket. József így beszélt erről, akkor, amikor még a börtönben volt a főpohárnoknak, hogy lopva hoztak el engem. Most ugyan nem csaptak be senkit, de évekkel ezelőtt becsapták az édesapjukat. És a bűn csak akkor semmisül meg, ha világosságra hozzák. Ha az elkövető megvallja Istennek, megvallja embernek, és elfogadja a bocsánatot. És láthatjuk azt, hogy amikor a testvérek végre eljutnak idáig, akkor fedi fel József a kilétét. Mihelyt világosságra jut a bűn, egy egész életút megvilágosodik, és sok minden érthetővé válik. Ezért kemény hát Isten. Mert mi mindig csak kenyeret várnánk tőle. Ő azonban tudja, ahogyan az imádságban is hangzott itt már, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik, és a bocsánatra is szükség van, mert anélkül elpusztul az ember. Isten olyan kemény volt, hogy az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy élhessünk általa, hogy a napvilágra hozott megvallott bűneinkért az ő bocsánatában lehessen részünk. Az ő keresztje az a hely, ahol világosságra jöhet a bűn. Onnan árad az az erő, amely a bűnt megsemmisíti. És egyedül az ő keresztje teszi lehetővé azt, hogy velünk is ilyen változások történhessenek, mint ezekkel a testvérekkel, hogy testvérgyilkosokból a testvéreikért önmagukat oda áldozó új emberekké válhassanak, válhattak ők is, és válhatunk mi is. Jézus ilyenekké tud formálni bennünket, de csak ő. És ehhez el kell hangoznia annak, hogy vétkeztem, bocsánatot kérek. Akkor viszont majd az ő ereje, és az ő szeretete sugárzik rajtunk keresztül. Legyen így. Elfogadva Isten most hozzánk szóló üzenetét, beszédét az ő kegyelméből. Amen. Amen. 345. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a második, illetve negyedik verszakait. 345. dicséretünk második és negyedik verszakait énekeljük tehát imádságként. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem semmit sem lehet. Bár te jól tudod, hiszen nagyon jól ismersz bennünket, de azért hadd valljuk meg most neked, és hadd mondjuk ki azt, hogy annyira vágyunk a biztonságra. Arról is vallunk, Urunk, hogy sokféle módon próbáltuk mi már ezt elérni. Sok mindennel kísérleteztünk már. Bocsáss meg nekünk, hogy tettük ezt úgy, hogy közben talán hallottuk a te hívó szavadat. Mégsem figyeltünk arra igazán. Mégsem vettük azt komolyan. Hanem továbbra is csak a magunk erejével, meg ügyességével próbáltuk elérni azt, amire annyira vágytunk. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk a mi téves gondolatainkat, amikor úgy gondolkozunk, hogy anyagiakkal vagy egyéb földi dolgokkal bebiztosíthatjuk magunkat. Köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk. Annak ellenére, hogy talán már többször elengedtük a fülünk mellett szavadat. Köszönjük, hogy most is megszólítottál bennünket, és most is próbáltad értésünkre hozni, hogy hogyan is lehetünk mi igazán biztonságban, hogy ezt csak nálad találhatjuk meg, de ott, a te kezedben igazán biztonságban érezhetjük magunkat. Annak ellenére, hogy terhelnek bennünket bűneink, gondjaink, nyomorúságok, nehézségek törnek ránk, viharok, de mégis biztonságban lehetünk. biztonságban lehetünk, mert bűneinket vihetjük hozzád, imádságban elmondhatjuk neked, mert van a bűneinkre bocsánat, és így megnyugodhat valóban a lelkünk, megtapasztalhatjuk az igazi békességet, és biztonságban lehetünk így, Urunk, akkor is, hogyha nehézségekkel kell szembenézni, mert ezeket a gondjainkat, problémáinkat is megoszthatjuk veled, és számíthatunk rád, számíthatunk segítségedre. Sőt, te tudod igazán, hogy mi jó nekünk, és te így akarsz cselekedni az életünkben és velünk. Bocsásd meg, ha eddig ezt nem kívántuk igazán, nem engedtük neked. Most arra kérünk, hadd nyílhasson meg a szívünk egészen előtted, és hadd hozhass napvilágra mindazt, ami még rejtve van, s hadd tudjuk mi őszintén megbánni ezeket, és így megvallani, elfogadni bocsánatodat, és hadd tudjuk utána boldogan vallani, hogy te vagy valóban a menedékünk, az oltalmunk, mindenünk te vagy, Úr Jézus Krisztus. Arra kérünk, így áld meg most ezt a néhány csendes percet, amikor magunkban imádkozunk, magunkban fordulunk oda, amikor hagyjuk, hogy te világosságra hozz mindazt, aminek világosságra kell jönnie. Így áld meg most a csendességünket. Köszönjük, Urunk, bűnbocsátó szeretetedet, Jézus Krisztus áldozatát, az ő keresztjét, ahol bocsánatot kaphatunk a mi vétkeinkre. És köszönjük ezt a biztonságot, amely nem csak most itt földi életünkben jelent biztonságot, hanem hogyha már így odafordultunk hozzád, akkor tudhatjuk, hogy te velünk leszel, akkor is, amikor utolsó dobban a szívünk, és velünk tölthetjük az örökké valóságot is. Légy áldott mindezért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Figyeljünk együtt most a hirdetésekre. Mindenek előtt sok szeretettel hívok mindenkit imaóránkra, amely most közvetlenül istentisztelet után lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani a testvéreknek azt az örömteli hírt, amit én tegnap kaptam, és amely arról szól, hogy ma délután 14:30-tól az Okányi gyülekezetben, ez egy Békés megyei település, és annak a református gyülekezete, értünk budaörsiekért fognak imádkozni. Ez a kicsi gyülekezet ugyanis komolyan vette az imádkozás szolgálatát, és évek óta gyakorolja oly módon, hogy minden vasárnap délután összejönnek, körülbelül 10 szoktak lenni ezen az imaórán, és ezeken az imaórákon így vasárnapról vasárnapra mindig egy-egy országért, hazánkon belül egy-egy településért, és a saját kicsi kis falujukon belül egy-egy utcáért imádkoznak. És ezt teszik hűségesen vasárnapról vasárnapra. És így módon Most éppen a Magyarország települései között mi vagyunk azok, azaz Budaörs, akik sorra kerültünk. Úgyhogy ők ma délután ránk fognak gondolni, imádságban. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ez számunkra is példa lenne. És csatlakoznánk abban hozzájuk, hogy mi is komolyabban vennénk az imádkozás szolgálatát. És én most így hívok mindenkit erre a mostani ima közösségünkre is. Én kívül adtam nekik azt, hogy nekünk is lesz ma ilyen alkalmunk, és mi is fogunk rájuk gondolni. Úgyhogy ez most kölcsönös lesz ezen a mai napon. Így várok mindenkit a lenti gyülekezeti helyiségünkbe Isten tisztelet után. Sok szeretettel várunk mindenkit a hétfő esti Isten tiszteletünkre is, mely 6 órakor kezdődik. Szerdán hadd hirdessem azt, bár a nyugdíjas testvérek azt mondták, hogy most nem jönnek rámboló tekintettel, de lesz nyugdíjas délelőtt, úgyhogy várjuk őket 9 órától. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, amely alkalom egyúttal a hittanosok tanévzáró istentisztelete is lesz. Készüljünk így rá, és imádságainkban gondoljunk rájuk is. Hirdetem azt is, hogy a Kamaraerdei Idősek Otthonában, ahová járunk szolgálni, most hétfőtől evangelizációs istentiszteletek lesznek 16 órai, tehát délután 4 órai kezdéssel, minden nap egészen péntekig. Pénteken délután lesz a záró alkalom, amikor is úrvacsorai közösségben is együtt leszünk. Hívunk és várunk mindenkit, aki megtehet és el tud jönni oda. Már csak nem hagyomány gyülekezetünkben, hogy valamelyik júniusi péntek délután közösen kirándulunk. Úti célunk Makkos Mária, ahol szalonnát sütünk, közben beszélgetünk, a gyerekek játszanak, fociznak. Most 22-én pénteken délután kelünk útra, gyülekezés délután 5 órakor lesz a rendőrség melletti Domb utcai játszótéren. Enni, inni és sütni valót, valamint esőkabátot mindenki készítsen be a hátizsákjába. Múlt vasárnap este 6 órától a Budapesti Vándorkórus és gyülekezetünk kicsi énekkara jótékonysági hangversenyt adott az evangélikus templomban, ezt nyilván tudjuk mindnyájan. Köszönjük az énekkar tagjainak és a szervezőknek, hogy megajándékoztak bennünket ezzel a szép estével, és hálásak lehetünk Istennek a perselybetett adományokért is, melyek összege 63.417 forint és 10 euró volt még a perselyben. Sok szeretettel hívunk mindenkit még a nyári gyülekezeti csendes hetünkre, amelynek időpontja július 9-től 15-éig, és a helyszíne Baranyában a Harpány melletti Lantos lovastanya. Úgy szeretnék mindenkit buzdítani, meg így mindenkit átülelni és elvinni erre a csendes hétre. Annál is inkább hadd mondjam el azért ezt is, hogy ahhoz, hogy mi lehessünk ott egyedül, tehát a gyülekezetünk csendes héten, ahhoz 60-an kellene, hogy legyünk, és nem vagyunk ennyien. Úgyhogy jó lenne, hogyha már más nem, akkor legalább ez buzdítana bennünket, mert azért az jó, hogyha mi magunk vagyunk ott, hiszen ha más vendégek is vannak, akkor már nem lehet úgy igazán csendben lenni, és nem lehet úgy tényleg Istenre figyelni. De hát azt már hirdettem itt vasárnapra, hogy nem csak fizikailag pihenhetünk meg, hanem lelkileg is feltöltődhetünk. Én azt gondolom, erre mindenkinek szüksége van, úgyhogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten elkészít számunkra. És akkor most Isten tiszteletünk végén a 465. dicséretünket énekeljük. 465. énekünket mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet ne vesse meg. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.